Az az ige, amellyel az imént olvasotton túl Isten keresi még a szívünket, az Úr Jézusnak egyetlen mondata, Lukács evangéliuma 19. részének a 10. verse szerint. Így szól hozzánk. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A gyülekezet foglaljon. Kedves testvérek, mi emberek nagyon gyakran úgy gondoljuk, hogy azoknak az eseményeknek, dolgoknak, amelyek a mi életünkben megtörténnek, legtöbbször mi vagyunk a kezdeményezői vagy kiváltói. Valóban gyakran így is van ez, de távolról sem mindig. Keresem Istent, vagy megtaláltam Istent. Szoktunk ilyen mondatokat hallani. Pedig jó lenne, ha tudnánk és úgy is mondanánk, hogy ez a dolog éppen fordítva van. Isten keres. Isten talál meg. Ha mi keressük őt, ha megtaláljuk, az csak azért lehetséges, mert ő már előbb megkeresett, ő már előbb megtalált. És ez nem egy lényegtelen dolog, ne gondoljátok. Egyáltalán nem mindegy, hogy minek hol van a kezdete. És az ő keresésére lehet válasz az én keresésem és megtalálásom. Az elsőként felolvasott történet csodálatosan mutatja, hogy hogyan keres, hogyan talál, és hogyan tart meg az Úr Jézus, teljesen őrá szoruló, de még segítséget kérni sem tudó embereket. Ami előttünk áll, az tehát nem pusztán egy gyógyítási történet, ahogyan az Úr Jézus gyógyításai szinte sohasem pusztán testi természetű változásukra irányulnak. Mégis sokszor azt hiszem úgy vagyunk ezekkel a történetekkel, hogy gyorsan elolvassuk őket, és aztán megyünk tovább. Mintha nem sokat mondanának ezek nekünk. Mert manapság a mi utcánkba nem jön be az Úr Jézus, hanem nekünk kórházakba kell mennünk. Más emberekben kell megbíznunk, akik vagy rászolgálnak erre, vagy nem. De testvérek, ne szaladjunk most olyan gyorsan túl ezen a történeten. Időzzünk el egy kicsit, hogy hadd jelentse ki az Úr, most a mi számunkra is azt, amit ebből a történetből ki akart jelenteni, mikor ez megtörtént. Amikor az orvostudomány nem volt még olyan fejlett, mint manapság, szinte minden betegségnek valamiféle démoni, sátáni eredetet tulajdonítottak. A modern gondolkodók azért is kerülik el nagy ívben a bibliai gyógyítási történeteket, mert úgy vannak vele, hogy ezek egy letűnt kor emberi gondolkodásának a mára már nem érvényes jegyzékei. Túlhaladott a világkép már ezeken a dolgokon. Tényleg így van, hogy érdemes megkülönböztetni a műfajokat. Mert ami példázat a Bibliában, az nem történet, az tanítás. Amit viszont a Biblia történetként ad elénk, azt vegyük nyugodtan történetnek. Azt vegyük nyugodtan úgy, hogy ami ott le van írva, az nem az emberek meghaladott világképe, hanem az Istennek a szava, amit lehet, hogy mi meghaladtunk olyan módon, hogy elhagytuk és másfelé indultunk, és a meghaladás itt már nem is jogos, hiszen nem többre, hanem nyilván kevesebbre jut az emberiség ezzel. Viszont az biztos, hogyha Istent szeretnénk megismerni, akkor arra a Biblia adatot, és a Bibliából tudhatjuk megérteni azt, amit Isten akar nekünk mondani. Ezek a történetek, amelyek az evangéliumokban megtalálhatók, például gyógyítási történetek, nyilván valamiféle szerkesztői munkán átmentek, tehát aki lejegyezte őket, az nyilván átgondolta, mielőtt leírta. Illetve a szemtanúk emlékei sem mindig egységesek. Feltűnő, nem tudom, valaki figyelte már, hogy Máténál több beszámolóban is két gyógyítottról van szó, ugyanazokban az esetekben Márk és Lukács viszont csak egyet említ. Például itt is. Márknál, Lukácsnál egy megszállott van Gadarában, Máté szerint ketten voltak. Nagy különbség ez? Én azt gondolom, az üzenet szempontjából egyáltalán semmi jelentősége nincs. És éppen ezért nem is jelenti ez a különbség azt, hogy valamiféle kitalált történettel lenne dolgunk. Nem jelenti azt, hogy ezeknek a történeteknek, vagy éppen ennek a konkrét esetnek a lényegét, ne tudnánk ugyanolyan jól megérteni akkor, ha két meggyógyítottról van szó, mintha csak egyről. Amiben másként írnak, emlékeznek az evangélisták, az az üzenet szempontjából, figyeljétek meg, soha nem lényegbevágó. Ami lényeges, az az, hogy az Úr Jézus ment, úgymond házhoz. Ő kereste meg ezeket a betegeket, és meg tudta őket gyógyítani, még a megszállottságból is meg tudta őket szabadítani. Jézus pogány területre lépett, amikor a gadaraiak földjére ment. A genezáreti tavon kitört vihart éppen, hogy csak elszenvedve, és hát nyilván az Úr lecsendesítette, azután a 10 város vidékén kötötte ki, ez egy pogány vidék volt, itt nem zsidók laktak. A kikötő egy hegynek az alján volt, és egyetlen út vezetett föl ebbe a bizonyos gadarába, ahová Jézus igyekezett. Ezt azonban két rettenetes megszállott tartotta hatalmában. A kerülővel nyilván be lehetett még jutni a városba, de a legrövidebb út, az évszázados, a megszokott út, az emiatt kiesett. Azon nem mertek menni. A két megszállott, tehát igencsak megzavarta a békés polgárok életét. Egyenesen úgy írja Máté, hogy annyira veszélyesek voltak, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton. Nemhogy befogni nem indultak el őket, de még az úton sem mertek elmenni. Még azt sem vállalták, hogy ha látjuk őket közeledni, akkor majd jó óvatosan kikerüljük, mint a részegembert. Nem mertek arra indulni. Bármikor ott teremhettek ezen az úton, és egy-egy ilyen embernek tényleg rettenetes ereje van. Hát még kettőnek. A mentőknél mesélték kollégáim, hogy egyszer szállítottak valakit, aki valamiféle pszichiátriai rohamot kapott, és 9-en alig tudták őt lefogni. Nem nővérkék a kórházban, hanem rendőrök, meg mentőápolók. 9-en egy embert. Ekkora erő tud lenni egy-egy beteg emberben. Hát még ha megszállott, hát még ha kettő. Valóban életveszély, világos. De belegondoltatok? Milyen csoda, hogy az Úr Jézus meg éppen oda megy. Hogy ő nem kerül el, nem mondja azt, hogy én a városba jöttem, merre szoktatok menni, segítsetek már. Hol tudnám elkerülni őket? Éppen arra jár, éppen oda megy. Arról nem beszél a leírás, hogy mióta lehettek már ezek a megszállottak ott, akár rövid, akár hosszú idő lehetett. Jézus azonban elment éppen oda, éppen arra, ahol szükség volt rá. Lehetséges, hogy a város lakói hallottak már ezt azt kereskedésük közben az Úr Jézusról. De kapcsolatuk biztos nem volt vele. Ő azonban mégis elindult, hogy segítsen ezen a két emberen és az egész településen. Hívás, keresés nélkül ment hozzájuk, és azon az úton indult el, azon nyomban, amelyiken senki nem mert elindulni. Ő azonban a veszéllyel mit se törődve megkereste ezt a két megszállott pogány embert, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, és íme ez a történet az egyik példa arra, hogy ez nem csak zsidó emberekre vonatkozik. A két ördöngős viselkedése világosan megmutatja egyébként, hogy itt nem valamiféle agyi vagy pszichiátriai betegségről van szó, hanem valóban démonok által megszállottak voltak. Hiszen mindennek, amit tettek, világos jelentése van. Sírboltokból előjönni, mindenkit megtámadni. Már akkor felismerni az Úr Jézust és néven nevezni, amikor ő még csak meg se szólalt. Nincs az a pszichiátriai betegség, ami erre képessé tenne bárkit. Itt másról van szó. Valamilyen esemény, korábbi esemény kapcsán ezt a két embert a sátán démonai hatalmukba kerítették, és ez a történet arról szól, hogy az Úr Jézus megkereste őket, és megszabadította, kérésük nélkül is, hogy ne legyenek veszélyesek többé önmagukra, embertársaikra, az egész teremtett világán. Az is érdekes, és a sátáni befolyás mutatja, hogy minden emberre veszélyesek voltak. Valaki attól, hogy az elméje megbomlik, még nem lesz gyilkossá vagy közveszélyessé. Sőt, előző szolgálati helyemen gyakran jártam két heti rendszerességgel egy pszichiátriai otthonba, és ott istentiszteletet tartottam. Nagyon jól együtt lehetett működni a bentlakókkal. Attól, hogy valakinek az elméje beteg, attól nem lesz közveszélyes. Lehet, hogy akkor, ha valamivel felbosszantják, nos, akkor lehet, hogy kitör. De hogy valaki úgy legyen veszélyes, hogy egy ideje saját sorstársán kívül mással nem is találkozott, és bárki arra megy, arra ő úgy rátámad, és a mérgét ki akarja tölteni, ez nem pszichiátriai ok, ez egészen biztos, hogy a gonoszság miatt valamiféle démoni megszállottságra utal. Az agybetegség az nem tesz gonoszszá, a gonoszság az máshonnan jön. Például egy sorozatgyilkos vagy tömeggyilkos esetén is szokták említeni a tévében, hogy bizonyára nem normális. Hát az biztos, hogy nem az, ha ilyeneket tud tenni, de a gonoszság az nem innen fakad, hanem a sátántól egyenesen. Az illető teljesen a sátán befolyása alá kerül, mint itt ez a két megszállott. Nem tud és nem is akar megszabadulni ebből az állapotból. A sátán tulajdona lett, aki erősen tartja az övéit és rettenetes dolgokra alkalmazza őket. Csak az Isten tudja az ilyen embert megszabadítani, és csak Isten tud megvédeni mindnyájunkat attól, hogy ilyen helyzetbe ne kerüljünk. És akkor gadarába egyszer csak megjött az Úr Jézus. Mi közünk hozzád, Isten fia, azért jöttél, hogy idő előtt meggyötörj bennünket. Ezzel fogadja a kettő egy emberként, mert ugyanaz a gonoszság mozgatja őket. Egy emberként rámutatnak Jézusra. Minek jöttél ide, menj innen tőlünk, hagyjál bennünket gonoszkodni. A démonok tudják, nem a betegség tudja, az nem tud semmit. A démonok tudják, hogy az Úr Jézus más oldalon áll, nem ott, ahol ők. Hogy ők ellenfelei egymásnak. Hiszen az Úr Jézus rendet, épülés, békét, örök életet akar, a sátán és az ő udvartartása pedig rendetlenséget, rombolást és háborút. De ugyanakkor azt is tudják ezek a démonok, és ez is nagyon meglepő, hogy az Úr Jézusnak hatalma van felettük, hiszen azért mondják, meggyötörni akarsz bennünket, ha nem lenne hatalma, nem kérdeznék tőle. Félnek attól, amit Jézus majd csinálni fog. És aztán, amit mondanak itt, hogy idő előtt meggyötörje, az pedig ugye nyilván arra vonatkozik, hogy a sátánnak és az ő démonainak és szolgáinak a lehetőségei, jogai ennek a világnak a végével majd megszűnnek. Tehát azt ők jól tudják, hogy egy bizonyos ideig művelhetik azt, amit művelnek, mert az Isten végül eltörli őket mindörökre. De nem szeretnék, ha ez már most eljönne. Ők még gonoszkodni szeretnének. Nem akarnak szembesülni ezzel a szomorú véggel. Jézus mindeközben egy szót se szól, a démonok folytatják, ha kiűzöl minket, mondják, küldjél abba a disznónyájba. Pogány vidéken játszódik a történet, azért tartanak disznót, nyilván zsidók között nem talált volna ilyesmit. Jézus pedig erre Máté szerint csak ennyit válaszol, menjetek. Ezzel be van fejezve az egész, amit az Úr Jézus nekik mondott. Ezek felismerték, tudták, hogy hatalma van, kérték, hogy tudták azt is, hogy az emberből kiűzetnek, kérték, hogy hát akkor valahova mégis olyan helyre üzessünk már, ahol még itt az emberek között maradhatunk, mit lehet tudni, hát ha megint találunk valakit, aki majd befogad bennünket, és akkor megszállunk egy újabb embert. Azt mondja nekik Jézus mindösszesen, hát akkor menjetek. Azonnal még szörnyűbbé válik a kép, megelevenedik az egész, előjöttek, belementek a disznókba ezek a démonok, és íme a meredekről a tengerbe rohant az egész nyáj, és beleveszett a vízbe. Arról, hogy vajon a démonokkal mi lett, arról nem tudósít az evangélista, a többiek sem, Márk és Lukács sem, de valószínű, hogy vagy elpusztultak, vagy visszakerültek a sátán mellé. Minden esetre a két megszállott emberből kijöttek, tehát ők megtisztultak a sátánnak a befolyása alól. A szemtanú pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba és elhírezteltek mindent, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el a határukból. Emberileg értjük. Ugyanakkor a Biblia egyik legiszonyúbb helye ám ez. Oda megy a megváltó, a megtestesült Isten. És akkor azt mondják neki, hogy eleget voltál itt most már, menjél máshova, ne legyél most már itt nálunk. Biztos, hogy a disznók tulajdonosait érzékenyen érintette a veszteség. Az ókorban a mindennapi étel, különösen azon a kopár vidéken, nem volt olyan biztos és bőséges, mint manapság itt nálunk Európában. Nagyon hiányozhattak ezek a jószágok. Azonban az már a szomorú végkifejlet, hogy Jézust emiatt küldik el a határukból. Igaz, hogy megszabadította az utat. Végre mehetünk egyenesen a kikötőnkhöz. Igaz, hogy két honfitársukat megszabadított, tehát ezeknek nyilván csak lehettek rokonai, valamikori barátai, akik ismerték őket még a megszállottságuk előttről. Ez sem számított annak a két embernek az élete, hiszen cserébe a megélhetés fontos része oda lett. Ha Jézus ilyen, hogy ilyen dolgok történnek körülötte, akkor inkább menjen oda, ahonnan vissza, ahonnan jött. Akkor majd inkább legközelebb is elkerüljük az ördöngősöket, csak maradjanak meg a disznóink, hát enni csak kell valamit. A tulajdon fontosabb embertársaik megszabadulásánál, és ami még nagyobb baj, az Úr Jézus látogatásánál. Pedig gondoljatok bele, mi minden tehetett volna abban a faluban, ha hagyják. Ha egyszer be se lépett, és már ilyen csodálatos dolgok történtek, hogy emberek megszabadultak. Nos, itt válik igazán nyilvánvalóvá, hogy nem pusztán a gyógyításról szól ez a történet, nem is a konkrét ördögűzés a lényeges, hanem Jézusnak a pogány világgal való találkozása. Azért is lehet, hogy magát a gyógyítást eltérően írják le az evangélisták, mármint a körülményeket, hiszen nem ez volt a lényeges az üzenet szempontjából, hogy hányan voltak ezek a megszállottak, hanem az, hogy az Úr Jézus elment a pogányokhoz, az, hogy milyen állapotban találta ezeket az embereket, és hogy hogyan viselkedtek vele, amikor találkoztak végre. Jézus korában a zsidóság nagyon megkülönböztette magát az összes többi néptől, ez alól nyilván Jézus tanítványai és az evangélisták sem voltak kivételek. Máté ugyan a zsidó vezetőkről mindig nagyon különösen keményen tudósít, de az igazi Istenhez hű zsidók ellen nincs semmi kifogása. A misszió is elsőként pünköstkor a Jeruzsálembe zarándokként érkezett zsidók között indult meg, és csak utóbb nyitottak a pogányok felé az apostolok. Ezért volt nagyon fontos tudni és látni, hogy íme már az Úr Jézus is ment pogány vidékre, és gyógyított, és ördögöt üzött pogány emberekből is. Neki is fontosak voltak még akkor is, hogyha egyébként szinte az összes csodáját zsidók között tette. Nem mindet. Szinte mindet, de nem mindet. Pogányokkal is foglalkozott, meg Samáriában is járt, mert a Krisztus az egész világ megváltója. Elment Gadarába, kiűzte az ördögöt a megszállott pogányokból. Van az Istennek szeretete és figyelme minden nép felé. Ezeknek a pogány embereknek a kiszolgáltatottságát mutatja ez az elárult állapot, ahogy egy egész város, egész település szenved két veszélyes megszállottól. De jön Jézus, szinte a semmiből, nem is hívta senki, és egyszeriben megoldja a problémájukat. Mert a pogányok számára sincs sehol másút megoldás, csak az egy élő Istennél. A Gadarában élő pogány emberek sajnos ezt nem ismerték fel. Úgy érezték, hogy van választásuk, hogy megtehetik, hogy nem veszik fel a harcot a sátán gonoszságával szemben, hogy ők úgy megbújnak, és élnek ott azon a vidéken, ahogy eddig is, esznek, aratnak, házasodnak, és aztán meghalnak. Mintha ennyi lenne az élet. Hogy megtehetik, hogy nem veszik fel a harcot a sátánnal. Pedig ez nem így van, mert ha a gonosznak helye van egy közösségben, ha nem veszi fel a közösség, és benne az egyének egyenként a harcot vele, akkor a gonosz az egész közösséget szét fogja zilálni. Nincs menekvés. Vagy az Isten védelme alatt állsz, és akkor nem tud a sátán téged magának megkaparintani, vagy azt mondod, ez engem nem érdekel, és ezzel azt döntöd és azt a sorsot hozod magadra, hogy innentől fogva a sátán előbb-utóbb azt tesz veled, amit csak akar. Mert te magadban semmit sem tudsz ellene tenni. Ahol a sátán munkálkodik, ott senki sem marad épségben. Csak akkor, ha az Úr erős védelme alatt áll, mert Isten az egyetlen, aki erősebb a sátánnál. Jézus ezt akarta megmutatni. Ezért is történt ilyen különlegesen ez az ördögűzés, hogy a disznókba mentek ezek a démonok. hogy egész biztosak lehessenek benne, nem csak valami időleges tisztulás van ezeknek az ördöngősöknek az életében, hanem tényleg egészen megváltozott a helyzet. De hiába volt minden, mert a gadaraiak megijedtek ettől, amit egyébként emberileg értünk. Azt nem értjük már, hogy miért gondolták, hogy mi inkább kimaradunk az Isten fiának a csodáiból. Jó, nekünk itt inkább ezekkel az ördögökkel, démonokkal, ördöngős emberekkel. És ez megint a mi életünk is, testvérem. Mert közöttünk is előfordulhat és felmerülhet ám, hogyha valamiről le kell mondanunk esetleg azért, hogy az Istenre jobban figyelhessünk, több időt tölthessünk az ő dolgaival, több erőt ajándékozhassunk az ő céljaira. Nyilván azt valahonnan el kell venni. Amire most fordítod ezeket, arra már nem fordíthatod, mert egyszerre két dologra időt, erőt nehéz fordítani. Tehát nyilván lemondással jár ez a dolog, lehet, hogy nagy lemondással is. De ha tisztában vagy vele, hogy mit kapsz, hogy milyen az Isten szeretete, akkor nincs az a lemondás, ami ne érné meg. Ezért olyan fájdalmas ez a történet. Ők úgy gondolták, hogy ez a néhány disznó, lehet, hogy mondjuk több, hiszen Lukács ír arról, hogy 2000 disznóról volt szó, na de az örök üdvösséggel felére akármennyi. Az a jó, ha nem. Ha úgy érzed, hogy igen, akkor kérned kell az Urat, hogy adjon neked olyan látást, amellyel az igazi lényeges dolgokat tudod észrevenni. Tehát először is azt üzeni nekünk ez a történet, nagyon fontos dolgot, hogy jó, ha nem felejtjük el, hogy van Sátán ebben a világban, mégpedig hatalmas erővel rendelkezik. Nem csak kitaláció, hanem a Sátán rettenetes munkája az, ami időnként megmagyarázhatatlan gonoszságban, eseményekben megtörténik, megjelenik. Aztán vannak ma is Sátán imádó közösségek, és ezekben rettenetes, iszonyú, hátborzongató dolgok történnek. És a Sátán nem marad ám kívül a gyülekezeten, megmondta az Úr Jézus, ordító oroszlánként jár közöttünk. Hogy ő maga úgy mondta ezt, hogy kikért benneteket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Tehát ne gondoljuk, hogy mi úgy vagyunk, hogy nekünk már nem kell vele foglalkozni, hogy a mi életünk lehet egy rózsavölgyön átvaló andalgás. Ordító oroszlánként jár a Krisztus hívek között. És azt is tudjuk róla, azt meg Pál apostol írja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és most is az. Szóval nem szabad az ördögöt, a Sátánt valami vicces patásnak tartani, vagy megmosolyogni, hogy majd a pokolba fogok én főni, meg háromágú villa, meg milyen vicces, mert szarva van. Ezek rettenetes dolgok, testvérek. A Sátán sokkal hatalmasabb nálunk. És mi vele szemben egyetlen egy módon tudunk védekezni, Jézus segítségével. És ez azt jelenti, hogy Jézus az, aki megvéd bennünket. Ha kérjük és elfogadjuk ezt tőle, tehát a teendő az az, hogy folyamatosan kéred Jézust imádságban, hogy vigyázzon rád, hogy segítsen mindenkor jól dönteni, ellenállni a Sátán kísértéseinek, és még inkább annak, hogy a gonoszságban eszközévé legyél a Sátánnak. De a másik tanulság pedig az, hogy igaz, hogy van Sátán és veszélyben forgunk, de Jézus sokkal erősebb nála. Legyen akár olyan erő a démoni seregben, hogy egy egész disznónyájat egy pillanat alatt képes a vízbe folytani. Jézus azonban mégis erősebb, ennél is erősebb, mindig erősebb is lesz. Hát nincs ez a sátáni praktika vagy erő, amiből Jézus az övéit ki ne tudná szabadítani. Úgyhogy vegyük nagyon komolyan, hogy ebben a világban nem csak jó erők működnek. Mert vannak ma is démonok, amelyek meg tudnak szállni bennünket. Amelyek tönkreteszik azokat az embereket, akik nincsenek az Úr Jézus védelme alatt. Nem elég tehát szavakban megtérni. Nem elég tehát eljátszani a kereszténységet emberek előtt. Ugyanis valódi az ellenség, aki az életünkre tör, és valódi lesz a veszteségünk is, ha nem vesszük komolyan. Tehát csak valódi hittel tudunk megmaradni az Isten gyermekének, akiket pedig az Isten megvéd, hiszen megígérte. Jézus nevére mindent ért meg, ha jól mennyeieké, földieké és föld alattiaké, a Sátán egész udvartartásáé is egyszerre. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ahogyan elment és megkereste ezt a két megszállottat a pogány vidéken, úgy jön és úgy keres meg téged is, testvérem. Ha már megkeresed, ha már megtart, ha már az övé vagy, akkor örvendez azon, hogy milyen rettenetes ellenséggel szemben tart meg. Hogy ő nélküle mennyire kilátástalan lenne az életed, vele viszont milyen csodálatos lehet a jelen és a jövő. Ha pedig úgy ülsz most itt, hogy még nem szántad oda magad egészen az Úr Jézusnak, akkor lásd meg, hogy mire képes az Isten, érted? Szükséged van az ő szabadító szeretetére. Fogadd el, becsüld meg, és tarts ki az Úr mellett mindeneddel, mert azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen.